Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Kovács Árpád, a miniszterelnök stratégiai tanácsadó testületének tagja, valamint a költségvetési tanács volt elnöke, és mint ígértem a műsor első részének végén, ugye van egy 2025-ös év értékelőnek a lezárása, egészen pontos ugye a folyamatok elemzésének a lezárása, hiszen még az évet nem zárjuk, továbbá rátérünk a 26-os költségvetési tervekre. Ide vonatkozóan, és ez még 25-re vonatkozik, elnök úr, hogy látja, kell-e tartanunk egy hitelminősítői negatív verdiktől?
Egyelőre nem, szerintem nem, és egyébként én nekem a költségvetési tanácselnökeként sokszor volt módon velük tárgyalni. Ők a maguk részéről, a minősítők, akik ide jönnek, azok egy korrekt véleményt képviselnek többnyire, hogy aztán a végén a board a hitelminősítőnek a központjába hogy fog dönteni, ezt mindig utólag teszik hozzá. Tehát a körülmények azok nem csak ezeknek az embereknek, akik ide jönnek, hanem egy intézményszerű véleményé formálódik a velünk való együttlét és a kapcsolatnak az eredménye. Én nem hiszem ebben. Lehet, hogy olyan visszalépés van, hogy egy vagy két egységet, egy egységet visszalépnek, de ennek a valószínűségét is szerényre zárom, és azt gondolom, hogy a bevételi oldalon a költségvetés fogja hozni azokat a számokat, amelyeket a működéshez kell, és hát azt is lehet, ez olyan 80-valahány ezer milliárd forint óriási pénzösszeg, és hát véletlenül, hogy azok az elképzelések, amiket a kormányzat képvisel, vagy ami a gazdasági teljesítmény és más összefüggésekben korrekciókat jelentenek nyugdíj kifizetések vonatkozásában, ezek is meg fognak valósulni. Az infláció egy kicsit magasabb lesz, mint amit mi tulajdonképpen a 2025-ös költségvetésben valószínűsítettünk annak idején.
Akkor térünk rá a 2026-os költségvetési tervekre. Ismét az országgyűlés tavaszi ülésszakának váratlan a végén fogadhatják el a parlamenti képviselők a 2026-os költségvetési törvényjavaslatot. Nagyjából a tervek már ismertek, sőt egészen pontosan ismertek, hogy mit tervez a kormány, hogy látja a 26-os esztendőt. Azért lesz különleges, mert jövőre választások is lesznek.
Nincs választási költekezés.
Jellege?
Nincs olyan jellege? Én tulajdonképpen erre lehet, hogy most túl őszintesség, hogy itt nyilvánosan erről beszélek. Én azt hiszem, hogy ha azokat a programokat a kormányzat tartja, amiket kilátásba helyezett, ez elsősorban a hölgyekre vonatkozó adócsökkentési pálya, azok a bérfejlesztési lépések, amiket megígértek, azokat a beruházásokat, amelyeket fontosnak fogja tartani, és ezek szerepelnek a költségvetésnek a számaiban, összegeiben, akkor tulajdonképpen ez a költségvetés nem egy kiköltekező költségvetésével. Persze a gazdasági teljesítményhöz képest lehet, hogy a költségvetés ebben a tekintetben azért egy kemény feladat elé állít mindnyájunkat. Nevezetesen arról van szó, hogy itt 4,1%-os növekedésben gondolkozik a kormányzat.
A műsor első részében sokat beszéltünk arról, hogy neuralgikus pontja a magyar gazdaságnak a növekedési ütem.
Növekedési potenciál és az, hogy erre mennyire vagyunk képesek. A költségvetési tanácsnak én azért, bár utólag olvastam el a jelentésüket a kollégáknak, én meggyőződéssel azt tudom mondani, hogy ebben nagyon sok realitás van, ami óvatosságot és kockázatokat jelent a 4,1%-os növekedés valóságában. Ugyanakkor a költségvetés azt tervezi, hogy az egyensúly az megvalósul a költségvetésnek a szabályok szerinti elszámolásában, mert csak a államadósság törlesztésével kapcsolatos, vagy adósságszolgálattal kapcsolatos tételek jelennek meg többletként, tehát a maga a működése a költségvetésnek az úgynevezett nullszaldós nagyságrendben van. A bizonytalanságot az hozza elsősorban, ami nem a magyar politikai életnek vagy a magyar gazdaságnak a bizonytalansága, hanem a környező világnak, hogy mindazok a feltételezések, amelyek azért a csak-csak eljövendő béke irányába mozognak, mikor következnek be, mikor tér magához Európa ebben a zavaros világban, hogy alakul a nagyoknak a kapcsolatrendszere Kínának, az Egyesült Államoknak. Ugye Magyarország egyenlő távolságot és egy semleges gazdasági semlegességet képvisel ezekben az irányokban. Kérdés az, hogy tűrik el ezek az országok, hogy tulajdonképpen mi fenntartjuk a kapcsolataikat, minket légüres térbe kerülünk emiatt, vagy nem kerülünk légüres térbe, hogy sikerül ezt az egyensúlyozást sikerre vinni, bár sikerülne, hát mindnyájunknak.
És el tudjuk azt játszani, mint annak idején az osztrákok? Ugye ezt köztudomás, hogy milyen jó semleges politikát folytattak, és ugye ezt kifejezetten a gazdaságra értem, ők a hidegháború alatt ugye beékelődtek a két oldal közé, vagy pontosabban ugye a szorító vasba.
A hasznát húzták ennek tulajdonképpen meg. Nekem nagyon nagy élményem volt, amikor az 50. évfordulóján a osztrák államszerződésnek meghívtak a osztrák parlamentbe. Ez egy jellegzetes osztrák magatartás volt, amit ők ebben, és hát olyan csillagállása volt a világnak, amikor ezt meg lehetett tenni. Tehát most egyelőre a feszültségek növekedését látjuk. Hát 60 háború zajlik a világban, ebből tudunk itt Európában 3-4-ről. És hát ugyanakkor ez mind zavarja a világot. Hát tele van a folytópontokkal a világgazdaság, van egy visszarendeződése a globalizációnak. Tehát
ha már kitekintettünk erre a világgazdasági folyamatokra, hogy látja az Egyesült Államok szerepét, hiszen a Donald Trump gazdaságpolitikája is már moderálódni látszik a korábbiakhoz képest?
Hát mindenképp kellett múltanám koriban csinálni erről egy tanulmányt, és szívesen csináltam. Én nekem az volt a benyomásom az egészről, hogy egy üzleti szemlélet van. Bemondok adott esetben egy nagy számot, aztán abból megalkuszom a kupeckedő módon a végleges számokban. Tehát egy végtelen rugalmas, elasztikus folyamatot látunk, ami mögött azért meghúzódik egy vasakaratú amerikai nemzeti célokat követő célrendszer, amit én magam részéről teljesen jogosnak tartom. Hát mi is kisnépként azért a saját nemzeti céljainkat kell, hogy szolgálják. A legjobb tudásunk szerint az amerikaiak is ezt csinálják, a maga óriási méretével, és elnézést, hogy ezt mondom, de Kína is ezt csinálja. És hát tulajdonképpen, hogy ezek mennyire hibásak, vagy kontraproduktívek adott esetben, azt az évek döntik el, meg az azt bekövetkező események.
Említett a műsor első részében nagyon fontos a magyar gazdaság szempontjából az Európai Uniós források érkezése, amelyek érkeznek ugyan, de nem akkora mértékben, mint ahogy remélni lehetne. Azt mondta a miniszterelnök, hogy idén körülbelül 1 000 milliárd forintnyi jön futát Brüsszelből, vagy Londonnálunk egészen pontosabban. Ennek elméletileg a kétszeresére, háromszorosára is igényt tarthatna. Magyarország politikai kérdésnek látja ezt a területet?
Egyértelmű politikai kérdésnek látom. Hát egy nemzet államvezetési felfogásnak a ütközése van ebben jelen. Tehát a patrióta államfelfogás és a aktivista államfelfogás, és ez az európai államfelfogás, ami egy liberális gondolkodásmódot tükröz, megint nem kritikai éllel mondom egyikre sem, hát ezek nyilvánvalóan feszültségeket jelentenek, és ugyanakkor meg a háttérben. Hát azért vállalat birodalmaknak az érdekrendszere is megjelennek, és hát a vállalat államoknak a világa is megjelenik, és ez a felfogások azért ideológiai harcban is állnak egymással. Én ennek a gyors lezárásában megengedem magamnak ezt a megjegyzést, nem igazán bízom.
Tehát nem normalizálódhat a következő
olyan gyors normalizálódást nem tartom. Tehát a megvilágosodás, azért az egy elég ritka dolog, és a csodaszámban megy.
Na, valamint egy másik konkrétum, és nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményére, ez pedig tulajdonképpen az a tervezet, miszerint a extra profit adó továbbra is felmarad a bankok és a biztosítók esetében, ugye, amelyet a kormány 2022-ben vezetett be. Hogy látja ezt a témakört?
Hát az a jövő évi költségvetés bevételi oldalán ezekre az adókra szükség van. Tehát valószínűsíthető lesz ezeken finom beállítás, de én úgy gondolom, hogy ezek a jelenlegi költségvetésben bevételi oldal szempontjából lényeges tételeknek kellenek, hogy legyenek. És azt is végig kell gondolni, hogy ezek a jóléti ígéretek, amiket a magyar kormányzat meggyőződésem szerint helyesen tesz, gondolok a adó jellegű lépésekre, gondolok a támogatás jellegű lépésekre, aminek adott esetben vannak már légkörülményei, például a lakásokkal kapcsolatos kedvezményeknek a vonatkozása, azért egy másik oldalon visszajön itt ott a lakásáraknak az alakulásában is, és nem az olcsóbbé bátételben jelenik meg. Tehát én ezeket szükségszerűnek tartom, hogy ezeket tartsuk, hiszen meg kell teremteni azt a bevételi oldalt is, ami a kiadásoknak a hátterét adja.
Bár ugye mondta az utóbbi percekben, hogy nem látja a választási jellegét a 26-os tervekben, de általában ilyenkor mindig pozitívabb a hangulat a gazdasági piaci szereplők között, meg ugye a magánemberek szempontjából is. Tehát mégiscsak van valamiféle kis boom, nem? Nem erre kell azért berendezkednünk, meg itt látva a terveket?
Én azt hiszem, hogy egy kormányzat akkor jár helyesen el, ha az ő tevékenysége hiteles. Nem változtatja meg a programokat, nem csinál gazdasági cikcakokat, azokat az ígéreteket, amelyeket belenget, azokat megvalósítja. Én úgy gondolom, hogy ha ezeket a jövő évi költségvetés visszatükrözi, akkor a jövő évi költségvetés nem fogja befolyásolni a tavaszi választásoknak az eredményét, annál is inkább nem, mert ezek a jóléti ígéretek, ezek egy évvel korábban, 2025 telén, kora tavaszán hangzottak el, amik aztán fokozatosan törvényekké formálódnak, kormányzati akarattá, tehát végül is pontosan tudjuk, hogy mi fog történni.
Van itt egy olyan téma, aminek kapcsán még valószínű a ködöt fogjuk szurkálni, ez pedig a rezsicsökkentés témaköre. Vannak elképzelések az Európai Unióban arról, hogy teljes mértékben kiiktatják az orosz gázt, akár háború folytatása esetén, akár pedig békekörülmények között is. Ez itt a magyar költségvetésben egy nagyon fontos, több mint 1000 milliárdos tétel rezsicsökkentés témaköre. És nyilván teljesen megváltozik a pozíció, amennyiben az Európai Uniós verdikt hatályba lép.
Hát akkor, hogyha az Európai Uniós verdikt hatályba lép, és ezt mi adaptáljuk. Tehát a Magyarországnak ebbe a kérdésbe azért van mozgástere, mert egyrészt nem most fog bekövetkezni az ezzel kapcsolatos történet, hanem ennek van egy kifutása. Én bízom abban, hogy az Európai Unió is átgondolja, és a lábonlövések sorozatát nem folytatja saját magával. A harmadik dolog pedig a különböző más szállítási útvonalakon való beszerzés is megoldható, tehát több olyan tényező van, ami ebben lehetőséget ad, de ez egy nagyon nagy ütés lenne, hogyha ezt mechanikusan végrehajtaná Magyarország a költségvetésen, és főleg időnek előtte.
Van még hátra pár percünk, és nagyon érdekes téma következik, ez pedig az árfolyam hatása, akár a költségvetés, akár pedig a gazdaságra vonatkozóan. Hát az elmúlt, fogalmazunk így fél év alatt, meglehetősen hektikus pályát járt be a hazai fizetőeszköz. Hogy látja ennek a effektjét, és hát nem lenne könnyebb, hogyha már euróval fizetnénk?
Én úgy gondolom, hogy a 403 forint per euró árfolyamon van, azt hiszem, tervezve a jövő évi költségvetés. Én ezt a árfolyamot a mostani számok alapján reálisnak tartom, ha ettől eltér lényegesen, akkor a költségvetésnek a mozgását azért sok tekintetben érinteni fogja. Hát nyilván a adósságtörlesztés vonatkozásában is megjelenik ennek a pozitív és a negatív hatása, ami tulajdonképpen az adósság szolgálat csökkentését jelenti a jövőben, ez egy kisebb összeg, mint az idejében. Tehát tulajdonképpen a növekvényben, ami a költségvetési mozgástérnek a növekvényében benne van, hogy a jövő évi adósságszolgálat kisebb, mint az idei, ez egy nagyon nagy összegű volt az idén. Körülbelül annyi, mint amit az egészségügyre fordít az ország, azért ez egy igen nagy tétel. És ez a pénz hiányzik, hát nyilvánvalóan hiányzik. A másik tétele ennek a dolognak, hogy a mostani folyamatok ezt a ide-oda mozgást, volatilitásnak nevezik, azt hiszem ezt a közgazdász szaknyelven. Ez a mozgás ezért most egy viszonylag szűk sávba rendeződött be, valamikor van 404, 405, 406, tehát olyan nagy ugrálás nincs, tehát a mostani helyzet az valamilyen jobb feltételeket ad, de a forint árfolyamának a mozgása az ki van szolgáltatva a nemzetközi folyamatoknak, hogy áll az euró, hogy áll az amerikai dollár. Elsősorban Magyarország nincs nagy belső piaca, kicsi a magyar belső piac, tehát a vállalatoknak a jó része azért már kettős könyvelést folytat, ami nem rossz értelemben mondom, hanem mindig elkészül Euróban is ezeknél a nemzetközi nagyvállalatoknál, ami a magyar iparnak a gerincét adják a Euróban való elszámolás is, és hát a kisebb vállalkozások is erőteljesen ebbe az irányba mozognak, ami bizalmat ad ebben a tekintetben, és ebben sincs független az árfolyam. Hát Magyarországon óriás beruházásokat csinálnak az autóipari cégek. A német autóipar is Magyarországon fejleszt. Úgy tűnik, hogy a kínai autóipar is jelentős fejlesztéseket fog. Ezek a beruházások termőre fordulnak. Ezeknek lesz egy export hatása, ami bevételeket hoz. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 410 alatti sávon biztos, hogy meg fog tudni maradni, de valahol olvastam is, hogy tulajdonképpen a néhány forintnyi eltérés a 100 milliárdos nagyságrendekkel tudja a költségvetésnek a pozícióját jó és rossz irányba mozgatni, tehát az a cél. Nem is beszélve arról, hogy az árfolyam stabilitás az mindig hozza magával a gazdasági stabilitásnak is a lehetőségét és annak a védelmét.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez volt az utolsó mondat a napvendége mai műsorában, tekintettel arra, hogy időnk sajnos lejárt, de hát majd egy másik alkalommal folytatjuk a további analizálást. A napvendége tehát Kovács Árpád volt, aki a miniszterelnök stratégiai tanácsadó testületének a tagja, valamint a költségvetési tanács volt elnöke, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.